Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Tánc.
Szerelem a kolera idején címmel mutatja be táncelőadását az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat. A világ egyik legszebb romantikus történetét, a Nobel-díjas író Gabriel García Márquez legendássá vált alkotását állította táncszínpadra Fodor Zoltán. A Szerelem a kolera idején alaptörténetében egy szerelmi háromszög szálait boncolgatja, azonban sokkal többet mond ennél. Az évtizedeket átívelő mű három főhősén keresztül szerte ágazóan, olykor reálisan, olykor pedig bizarr szürrealitással mutatja be a szerelmet, az öregedést és általánosságban az emberi életet. Most, mikor épp a szemünk előtt változik a világ, talán aktuálisabb a regény újragondolása, mint bármikor, hiszen középpontjában a türelem, illetve emberi sorsok és kérdések állnak. Boldogságunk csupán egy másik ember tükrében kap értelmet? El tudjuk fogadni az öregedést és az elmúlást? Ezeket a kérdéseket boncolgatja az előadás. A részletekről Fodor Zoltánnal beszélgettem. Sokaknak eszébe juthat a híres regény ezzel kapcsolatban, de ugye 2007-ben ennek filmváltozata is készült. Mennyiben egy táncszínházi képeződése a már ismert történetnek ez az előadás?
Természetesen, ugye adaptációról van szó, így aztán igen nagy törekvésünk volt arra, hogy felismerhetően végig tudjuk követni a történeti szálakat. De miután táncszínházról beszélünk, és a táncnak az absztrakt mi volt, sokszor enged olyan mélyebb rétegekbe is bekukkantani, ahova egyébként nagyon nehéz. Ez olvasott formában a regényben nagyon sokszor megjelenik, hogy hosszú oldalakon keresztül a szerző írja le gyakorlatilag, ami egy rémegyszerű kép, rémegyszerű jelenet. Most a tánc erre alkalmas, úgyhogy így aztán sikerül nekünk olyan mélyebb síkon kommunikálni, ami túlmutat talán a cselekménynek a konkrétságán.
Ugye egy szerelmi háromszög története ez. Hány táncos adja mindezt elő?
9 táncos van a színpadon, és nagyon jó a kérdés, hiszen lehetne úgy is dolgozni, lehetne úgy is megalkotni ezt a darabot, hogy minden karakter, vagy minden szereplő egy karaktert játszik. Nálunk ez picit máshogy megy, a fő karakterek megvannak, ők nem is változnak, ugyanakkor vannak olyan elvont, asszociatív, absztrakt részek, amik a maguk szürrealista képi hangulatával engednek arra kísérletet tenni, hogy adott esetben az utca népe legyen, aki előtte egy kiemelt karakter volt. Nyilván ebben majd a technikai dolgok segítségünkre lesznek, tehát a világítás, a teljes hangulati világa, így aztán igen, 9 szereplővel csináljuk.
Ez a bizarr szürrealitás végigkíséri az egész előadást, vagy vannak azért úgymond boldogabb pontok, ilyen felpattanások a hangulat tekintetében, hogy kell ezt elképzelni?
Hogy ne lennének, tehát azért nyilvánvalóan igyekeztem a cselekményt is megvalósítani, tehát hogy meg fogják találni benne azokat a konkrétumokat, amik engedik vezetni a gondolatokat, de közben meg az érzelmekre való hatással levés, ha így lehet megfogalmazni, az épp annyira fontos, mint a cselekmény maga.
Vegyít valamilyen stílusokat ez a koreográfia? Műfaját tekintve mondhatjuk persze, hogy ugye kortárs táncot láthatunk, de esetleg vannak egyértelműen itt elkülöníthető stílus irányzatok?
Erre mindig nehezen válaszolok. Nekem van egy világom, illetve a társulatunknak, és nyilván ezen belül igyekszünk mozgolódni. Ugyanakkor az is fontos, hogy bármilyen feladat előtt vagyunk, mindig igyekszünk egy picit idomulni, vagy egy picit megfogni az adott műnek, pláne, hogy adaptációt csinálunk, az adott műnek a hangulatát, és ez valahol megjelenik természetesen a mozdulatok síkján is, illetve az egész képi világban.
A zene Gergely Attilához fűződik, milyen hangulatra számítsunk ebben?
Régi harcostársak vagyunk, így aztán neki is van természetesen egy világa, de ő is nagyon igyekezett valahogy ezt a latinó-dél-amerikai hangulat hangulatot a zenében megjeleníteni. De azért ez egy, hogy mondjam, kicsengés az pozitív, ugyanakkor mégiscsak egy életen át átívelő drámaisága is van ennek az alapműnek, úgyhogy megyünk föl és le.
És még akkor a jelmezeket is azért megkérdezném, hogy az is a latino-dél-amerikai vonalhoz illeszkedő, vagy inkább a történet szempontjából lehetnek fontosak?
A jelmezek is egy picit hibrid, mint ahogy a díszletek, ugye? Tehát itt megpróbáltunk egy... Na, erről nagyon nehéz beszélni. Tehát ebben van egy fajta szürrealitás a díszletekben is, tehát hogy nyilvánvalóan nem követjük le azt a rengeteg helyszínt, ami például az alapműben van. Tehát erre nincs se lehetőség, meg le is dobná egy táncadás magáról, mert valahogy nem érezném a harmóniát. És a jelmezeknél is. Ott viszont igyekeztünk a karakterekhez hű jelmezeket készíteni, amik ábrázolják annak az egyének, személynek a világát, akit éppen játszik. Úgyhogy igen, a jelmezek jobban, a díszlet az pedig inkább egy ilyen megfoghatatlanabb világba visznek minket, de nagyon szép. Én már most látom, mert már a színpadon vagyunk.
Hogy zállanak a próbák? Gondolom már bőven-bőven az utolsó simításoknál járnak.
Nagyon az utolsó, és mindig vannak nehézségek. Épp most futottunk bele egybe, de éppen rajta vagyunk, hogy orvosoljuk, úgyhogy de időben kész leszünk, tehát látom az alagút végén a fényt.
Hát akkor sok sikert kívánok ehhez, és kíváncsian várjuk a péntek esti előadást, és akkor köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, mindenkit szeretettel várunk. December 10-e, még annyit hadd mondjak el, mert a premier már tele van teljesen, de december 10-én még van néhány jegy, aki szeretné megnézni.
Az elmúlt percekben Fodor Zoltán koreográfussal beszélgettem a Szerelem a kolera idején című táncelőadás bemutatója apropóján. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Los Angeles legnagyobb ingatlan befektetőjének örököse különös üzenetet kap. Kezdetben nem vesz róla tudomást, ám amikor egy újabb levél érkezik, kénytelen felbérelni egy nyomozót a szerettei biztonsága érdekében. Ő lehet a város legújabb gonosztevőjének kiszemeltje. Vajon mi köze a szörnyű bűncselekményekhez egy falba karcolt dobókockának? És ami a legfontosabb, mennyit ér egy gyermekként tett fogadalom? Kisújeskü, ez a címe Ludányi Bettina új regényének, amelyben az olvasó azonnal észreveszi, milyen nagy jelentőségük van a pszichológiai elemeknek. Erről is kérdezem a szerzőt, jól gondolom-e, hogy ez a könyveire általában jellemző?
Igen, abszolút jól gondolod, mindig valamilyen téma, leginkább pszichológiai lélektani téma köré épülnek így a regények. Az első könyv, amiben ez nagyon erős volt, az a Nyomodban volt, ott inkább egy szélsőségesebb témát választottam, ami a veszélyes személyiségek volt, de aztán a többi könyvemnél például megjelenik a függőségnek a lélektana, vagy épp a női létnek a kérdései, ugye mondjuk a festménybe zárt lelkekben van erről szó, a mögöttedben a manipulációnak a lélektanára épül, tehát hogy mindig olyan témát választok, ami egyrészt érdekes, de tulajdonképpen, hogyha jobban megnézzük, akkor ezek azért ott vannak a mindennapokban. Tehát, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor nem csak egy ilyen szórakoztató irodalmat kap, hanem sok olyan dologról is olvashat, ami egyébként tudás átadás. Mert ugye ezeknek a pszichológiája, a lélektana, az mindig szakmai kutatásra épül.
Több szereplő esetében is jelentős kérdés, hogy mit kellett megélnie gyerekként, vagy megtapasztalnia, és az hogyan hat a felnőtt életére. Esen szó a nyomozóról. Mesélj róla, azt kérem, hogy hogyan alakult az ő figurája ki. Másrészt pedig, hogy nagyon fontos, hogy ő, ugye, amikor találkozunk vele ebben a regényben, akkor alkohol problémákkal küzd, ami úgy tűnik, mintha egy időszakos probléma lenne. Valamit fel kellene dolgozni, de nagyon nehéz neki.
Igen, így van. A nyomozónő karakterét én szerettem volna egy picit ember közelivé tenni. Ugye sokszor lehet találkozni könyvekben azzal, hogy bizonyos karakterek ilyen nagyon tökéletesnek tűnnek, és nekem is van ilyen karakterem, viszont őt szerettem volna tényleg ilyen emberinek megmutatni, mert ugye mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amik nagyon nem tökéletesek, és ugye az élet nem is erről szól. És ezt szerettem volna így az ő esetében leginkább középpontba állítani, hogy igenis vannak olyan dolgok, amikkel így megbirkózni nem biztos, hogy olyan könnyű, és igen, nyúlunk segítséghez, ki így, ki úgy, ugye, ahogy megjelenik egy másik karakternél a pszichológus, de mondjuk ő nem ezen az úton megy, hanem megpróbálja ezt így magában kezelni, de inkább ugye elfojtani, mint hogy ezt így megélje, és elengedje tulajdonképpen, és feldolgozza, és inkább az elfojtás felé megy, ahol ugye megjelenik az alkohol, mint egy olyan tényező, ami látszólag könnyít a dolgokon, de ez csak egy sebb tapaszt.
Úgy építetted fel a könyvet, hogy több szálon fut. Van benne egy régi szál, egy kisfiú, és egy hozzákapcsolódó kis barátnője gyerekkorát látjuk. Azt gondolhatnánk, hogy ez a kisfiú ez mindent megkap, mert hát egy gazdag család egyetlen gyermeke.
Ez a rész egyébként kulcsfontosságú így a történet szempontjából, nem csak a történet szempontjából, hanem lélektani szempontból is. Tehát sok olyan szófordulat, mondat van ezekben a részekben, amiket a való életben is hallhatunk, akár visszaemlékszünk, hogy gyermekként hallhattuk, vagy akár szülőként is magunkra ismerhetünk, vagy akár mi is szoktunk ilyesmit mondani a gyermekeknek. A teljesítmény, a tanulás, tehát hogy ugye főleg most, hogy mennyire le vannak ugye terhelve a gyerkőcök, és ezeket szerettem volna egy picit megjeleníteni a regényben, azért is, hogy gondolatindító legyen, és ugye nagyon sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy elejtett mondatnak ugye milyen hatása van. Ugye itt is van egy olyan rész, ahol ki is mondják a gyereknek, hogy ő mindent megkap, és hogy tényleg tele van a szoba játékokkal, de hogy ugye ő nem erre vágyik, hanem sokkal inkább arra a minőségi szeretetre vagy törődésre, amit mondjuk nem tud úgy megkapni, főleg ugye a szülőtől, úgyhogy egyébként az egyik szülője nem is volt az élete része, a másik szülője meg ugye inkább a munkába temetkezett.
Még nem is esett szó erről a nagyon vonzó felnőtt férfiról, erről a milliómosról, aki lényegében azt mondhatnánk, hogy az élet császára bármit megtehet, de hát azért vannak gondjai. Ő ez a kisfiú, aki annó a kis barátnőjével vészelte át ezeket a családi viharokat, vagy hát a nehézségeket. Ez a kisujjeskü. Tehát mire kötelezi az embert egy ilyen gyerekkorban kialakult szerződés?
Ez elég összetett így a regényben is, hiszen ők egymás menedékei voltak tulajdonképpen, és az a kis új eskü, amivel kezdődik ugye maga az egész történet, ugye egy nagyon jelentőségteljes pillanat a gyerekek életében, és tényleg végig kíséri utána gyakorlatilag a fél életüket. Viszont azért mondom, hogy összetett, mert ez egy kétrészes történet, ugye a kis új eskü az első rész, és úgy zárul az első rész, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindenre fény derült, de valójában itt azért a második rész fogja megmutatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy gondoltuk, és hogy nem biztos, hogy minden annyira egyértelmű, és hogy mi is valójában ez a kis új eskü, és hogy milyen keretei is vannak ennek a szövetségnek, vagy mit is áldozunk fel. Tehát erre a kérdésre ilyen szempontból egy picit nehéz válaszolni, mert nem akarom lenőni a poént, meg hát ugye itt a második rész is azért kelleni fog ahhoz, hogy itt tényleg a teljes kép összeálljon.
A történetben ez egy fontos elem, hogy ez a milliómos férfi behúzódik egy bűntényben, mert hogy megzsarolják, és így kerül kapcsolatba a nyomozó nővel. Nem tudom, hogy mennyit lehet még erről elárulni, szóval, hogy kettejük kapcsolata is érdekesen alakul, és közben van valaki, aki után erősen nyomoznak a városban.
Igen, és hogyha egy picit kitérünk így a történet fonalára, ugye, ahogy korábban is mondtad, hogy három szereplő szemszögéből ismerhetjük meg a történetet, és ugye vannak pluszban a visszaemlékezések, és ugye egyik a nyomozónő, a másik a milliárdos, és ugye van a gyilkos, és az ő szemszögükön keresztül megyünk végig a történeten. És igen, alapvetően ott találkozik ugye a két főszereplőnek, tehát gondolok itt a milliárdosra és a nyomozó nőre. Ott fut össze a két szál, hogy jön ez a zsaroló levél, és jön ez a zsarolás, és ugye a milliárdos próbál ebből kiutat találni, viszont nem bízik a rendőrségben, és itt nem is feltétlenül a kompetenciák miatt, hanem mert ugye a leterhelhetőség, és hát ő ugye megteheti, hogy fogad egy magánnyomozót, megteheti, hogy erre többet áldoz, és mivel ugye a nyomozó nőnek éppen van egy kis szabad ideje, hogy így fogalmazzak, nem akarom lelőni itt a poént, így tulajdonképpen ez kezdi el őket összekötni. És hát ugye arról is van szó, hogy bennem a nyomozónő szemszögében, hogy ki hogyan tud reagálni egy ilyen nagyon extrán stresszes helyzetben, amikor ilyesmivel találkozik.
Ludányi Bettinával beszélgettem Kisújeskü című regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.